Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csaknem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági aszály van, az ország felén súlyos az aszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hét végéig sincs kilátás, az Alföld jelentős részén tovább súlyos súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with the merry of it and the green hill laughs with the noise of it, when the meadows laugh with the lively green and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing, voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with the merry of it and the green hill laughs with the noise of it, when the meadows laugh with the lively green and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing.
Sing the sweet chorus.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, jelenleg 200 kutya és körülbelül 20 cica van a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyén. Sok kutya már hosszú évek óta várja, hogy gazdája legyen. Mint rádiónknak, Rozmár Rita, az alapítvány menhelyének vezetője elmondta, több kutya komoly sérülésekkel érkezik hozzájuk, ezeknek az állatoknak az orvosi ellátása, illetve az utógondozás komoly anyagi és személyi terhet ró az alapítvány munkatársaira, önkénteseire. Úgy véli, még mindig kulcskérdés a felelős állattartás. A gazdák jó része nem megfelelő körülmények között tartja a kutyáját, macskáját. Hogyan telt az idei nyár, az elmúlt hetek, hónapok időszaka itt az Állatsegítő Alapítványnál?
Mozgalmasan, mint sajnos mindig. Nagyon-nagyon sok szerencsétlen állat van itt a környezetünkben, és nagyon sok mindenkinek kellett segíteni. Ezt mondom, hogy mindenféle állat, mert voltam, akin sündisznón kellett segíteni. Engedtünk szabadon egy sünit, akin már hát egy másfél hónapja a menhelyünk része volt. Volt egy olyan sünink, aki sajnos megkínoztak, rajta nem lehetett segíteni. Rengeteg balesetes és kóborállat került mostanában be hozzánk. Sajnos nincs arra már kapacitásunk, hogy időzőjelbe teszem ezt, hogy egy ilyen sima kóbor állatot, vagy sima gazdás állatot, és már akivel már nem tudnak foglalkozni, befogadjunk, mert ennyire tele van a menhelyünk, hogy a balesetes kóbor állatok szinte teljesen befoglalják ezeket a helyeket, és itt az a probléma ezzel a balesetes állatokkal, hogy ugyebár ők nem csak annyi, hogyha megtaláljuk és ellátjuk, hanem azért nagyon soknak komoly rehabilitációja van, és ilyenkor nem is lehet kirakni őt például akár egy kennelbe, hanem naponta mondjuk egy 2 percet sétálhat, mert olyan csöntréses műtétje volt, ahol ami mondjuk ketrec nyugalomban is nem lehet kirakni, akár szaladgálni is. Ebből legalább most olyan 4 ilyen állatunk van, ami nagyon sok időt vesz el, és energiát tőlünk, és hozzáteszem, macska is van ilyen. És ezeket nem lehet így egyik pillanatról a másikra gazdásítani, és nem csak ez a probléma, szerint nagyon-nagyon megemelkedtek az állatorvosi költségek, és ilyen horribilis összegeket kell ilyenekre kifizetnünk sajnos.
Akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen jelenleg a menhelyen lévő állatok, akár kutyáról, akár macskáról van szó, a nagy részük nem is ilyen gazditól bevitt állat, hogy már nem tud vele mit kezdeni, mert éppen idős vagy az élethelyzete úgy hozza, hanem többnyire már olyanok, akik balesetesek és tulajdonképpen hát szinte segítségre szorulnak?
Balesetesek és, vagy sima, időzélbe teszem, sima kóborállatok. Nyilván van olyan kutya, aki már 11 éve él a menhelyünkön, nem egy, nem kettő, aki már 7-8, meg több éve él a menhelyen. Körülbelül egy olyan 200 kutya van most a menhelyen, és egy olyan 20 cica. Hivatalos macska menhelyünk az nincsen, egy ilyen krízis központunk van, ahol az elütött cicákat szoktuk rehabilitálni és gyógyítani. Pont ezért szoktuk is felhívást tenni, hogyha időzélbe ilyen kóbor cicákat találnak, vagy kis macskákat, azt nem tudjuk befogadni, mert erre nincsen sajnos kapacitásunk. Kifejezetten a balesetes állatokon próbálunk segíteni. Mondom, hozzáteszem, nem csak ilyenek kerülnek be, mert volt egy olyan mentésem, ahol egy bácsi segítséget kért, hogy a szomszédja ott hagyta a kutyáját, bezárta a pincébe, és most már egy hete hallja, hogy sír, és hogy segítsünk valamit. Mi felhívtuk, ezért ez Miskolcról egy kicsit távolabb van, felhívtuk az önkormányzatot, az önkormányzat kiment az ingatlanhoz, berúgta a pinceajtót, kiszabadította a kutyát, de miközben próbálta leszedni a láncról, a kutya elszaladt, de a bácsi mondta, hogy eltűnt a kutya, és 2 óra múlva visszament a szomszédba a bácsihoz, aki bejelentette, és akkor ő mondta, hogy tartja addig, ameddig nincsen helyünk a menhelyen. Ez a mai nap történt meg, hogy behúztok ezt a kutyát a menhelyre, mert nagyon kedves bácsi azt mondta, hogy addig ott maradhat nála, és addig gondját viseli, amíg nincsen hely a menhelyen. Szóval, hogy ilyen problémáink vannak inkább, hogy az ilyen bajba jutott állatokon sem mindig egyből tudunk segíteni, de ha kapunk úgymond kölcsönös segítséget, akkor megpróbálunk minden esetben.
Egyébként ilyen esetben például, mint most ez a legutóbbi, amit említett, hogy a tulajdonos bezárta tulajdonképpen a kutyát a pincébe, mi történik ezek után?
Tehát a tulajdonos egyébként elköltözött, vagy csak elutazott?
Elköltözött, ott, igen, elment
tehát
onnan.
Teljes mértékben. És elment. Ilyenkor mi történik? A rendőrség elkezd utána, vagy elkezdi megkeresni és felelősségre vonni?
Őszintén mondom, nem, mi sem minden esetben teszünk feljelentést, mert nem lát, csúnyán mondom, de nem látom értelmét. Szóval az, hogy mi itt a menhelyen 12 ember dolgozik, az, hogy az én napomból az kivegyen akár egy két-három órát, amíg a rendőrségen ülök és tanúvallomást teszek, és utána járok a bíróságra, azt mind az állatoktól veszem el. És utána sosincsennek, nem nagyon láttuk, hogy van-e látszatja. Ezt most nyilván ezt mondjuk pont lehetett volna bizonyítani, mert az ő pincébe volt meg az ő kutyája, idézőjelbe teszem, hogy az ő kutyája, mert mondjuk csip nem volt benne hivatalosan, nem mondhatjuk, hogy az ő kutyája volt, de nyilván a saját pincében nem fogja bezárni, nem fog bezárni és láncakötnéval idegen kutyát. De mivel, hogy itt nem is mi volt mintünk intézkedni, ezért itt az önkormányzattól kértünk segítséget, mert azért Miskolcról ez távolabb volt egy 60 kilométerre. Itt az önkormányzat tudott volna esetleg feljelentést tenni a tulajdonos ellen. Azt mondta nekem a szomszéd úr, hogy ő nem nagyon szeretne, mert azért tart ezektől az emberektől, nem egy megbízható emberek is fél attól, hogy itt neki ebből problémája lesz, vagy az ő állatának is, vagy egyáltalán neki, vagy a feleségének, már idős emberekről beszélünk. Úgyhogy nyilván nagyon sokszor félelem miatt sincsen feljelentést téve, akár ha bejelentést kapunk, például megint csak arra tudok mondani, hogy a mai nap is kaptam egy olyan bejelentést, aki elmondta a hölgy, hogy ő nem szeretné azt, hogy tudja azt, hogy ő jelentette az állatkínzást, mert hogy fél ezektől az emberektől, akiknél például ott is be vannak zárva az állatok állítólag már másfél éve egy disznóalba, és nem voltak soha kiengedve. Szóval, hogy itt azért sokszor félelem miatt sem tesznek bejelentést, hivatalosan például a rendőrségre, meg nagyon sokszor azért sem, mert ugyebár tényleg nem sok értelme van annak, hogy mert nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy megszüntetik az eljárás, mert ismeretlen tettes ellen volt a dolog. Most van egy olyan ügyünk, ahol mondtam, hogy egy sündisznó bekerült, ez olyan 4 hete volt körülbelül. Úgy találtuk meg, úgy hozták be a sunit a menhelyünkre, hogy felgyújtották, le volt öntve olajjal, és fel volt gyújtva a sün, és még agonizált, amikor megtalálta egy kutyasétáltató hölgy. Ott volt a helyszín, és lehetett látni, hogy le volt öntve az a rész ott olajjal a suni, és ahol fel volt gyújtva. Bejött a menhelyünkre, több állatorvos javaslatára az eutanáziát javasolták, mert akkora felületen sérült a sün, hogy egyszerűen nem lehetett rajta segíteni. Úgyhogy elaltattuk. Ebből viszont itt tettünk feljelentést, de azért is, mert ott tudomásunk szerint van kamera. És hát, ha észre lehet venni például.
Könnyebben.
Bizonyítható. De most, ha most mert ez Miskolc olyan környékén volt, ahol tudjuk, hogy ott van kamera, de nyilván, hogyha nem, tudtuk volna, hogy nem, akkor nem tettünk volna, mert ez egy ilyen kinyomozhatatlan dolog, hogy most ki volt ott, és kinyújtotta fel ezt az állatot.
Egyébként itt jelenleg ugye elmondta, hogy ha jól emlékszem az adatokra, hogy például kutyusból nagyjából 200 van a menhelyen.
Igen, 200 kutyus, igen.
Ez így hallani rettentő nagy szám. Ez önöknél átlagos? Vagy sajnos ez most egy magasabb adat?
A férőhelyünk a 180-as, a 180 állatnak tudunk férőhelyet biztosítani, most egy kicsit többen vagyunk. Volt olyan is, amikor közel 300 állat volt bent a menhelyen, az már tarthatatlan állapot volt, szóval akkor kellett egy szigorú létszámstoppot elrendelnünk, és ameddig nem volt örökbefogadás, addig nem tudtunk fogadni be semmilyen állatot is, amíg le nem csökkent ez a létszám. De ez a 180 és 200 között, ez már szinte egy olyan 5 éve, 4-5 éve állandó.
Hogyan lehetne egyébként ezen változtatni? Mert ez úgy látszik, hogy ez egy ilyen sajnos stabilan beállt szám.
Ez egy stabilan beállt, sőt, ha lenne helyünk, szerintem ismételten lenne 300, talán 400 is. Hát én azt gondolom, hogy csak azzal, hogyha az ivartalanítást is kötelezővé lenne téve. Szóval mindenképpen ivartalanítani kell a kutyákat. Aki tart egy állatot, az nem csak a csip, és hogy a veszettségoltás, hanem az ivartalanítás is kötelező legyen. Én azt gondolom, hogy ezzel lehetne, de az se 1-2 év múlva lenne itt a hatása ennek, hanem nyilván 5-10 év múlva talán akkor már kevesebb állat lennének az állatmenhelyen. Azért itt a mi régiónkban is itt sajnos ez nagyon-nagyon rossz cipőbe jár. Itt különösen sok kutya van, különösen elszaporodott kutyák vannak, nagyon-nagyon sok az olyan régió, ahol nyilván nem úgy tartják az állatokat, ahogy kellene. Mi menhelyünk az... Azért is tettük ezt a kihívást a szemünk elé, hogy minden például Állatok Világnapján nagyon sok iskolába, óvodába elmegyünk, de nem csak Állatok Világnapján, most már szinte mondhatom azt, hogy az év akármelyik napján is hívnak minket. Például most is voltunk egy nap közistáborba előadást tartani a felelős állattartásról. És nyilván ők a jövő generációja, a gyerekek, és nekik bennük már úgy kéne, hogy ebbe a szellemben üljenek fel, hogy kell tartani kutyát, és mi mekkora egy élettere a kutyát, milyen állatorvosi szükségletei vannak, hogy tarts, hogy csak akkor tarts, hogyha ezt tudod anyagilag támogatni. Azért most már tényleg egy állattartás nem egy filléres dolog, sajnos nagyon-nagyon sokba kerül. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy nyilván a jövő generációjával, ahogy mi is próbálunk itt minél több ilyen előadást tartani, és szemléltetni, bevisztük a menhelyen élő 2-3 kutyát, ilyenkor lehet őt simogatni, és látják azt, hogy például beviszünk 3 lábú kutyát, hogy például annak a következménye, hogy nem vigyáztak rá, a gazdája ütött az autó, lebénult a lába, amputálni kellett. Szóval direkt kicsit azért is viszünk olyan kutyákat, akik ilyen sebesültek, vagy jobban rászorulóbbak, hogy hát akkor jobban megesik a szívük, és nem egyszer, nem kétszer már volt arra tapasztalat, hogy olyan helyen voltunk például olyan faluban, ami kicsit ilyen szegényebb környezetben élő emberek élnek, és ott mondták a gyerekek, hogy hát hazamegyek, és akkor elengedem láncról a kutyámat, hogy ne legyen, mert mondtuk, hogy nem jó láncon tartani, hogy hazamegyek, és játszok velük egy kicsit, mert hogy mi elmondtuk, hogy nyilván nagyon sok szeretetet adnak, de igényelnek is szeretetet ezek az állatok, és ilyenkor látjuk azt, hogy ha még csak arra napra szól is ez a dolog, akkor is legalább valamit plusz tettünk.
Egyébként a szemléletformálás a felnőtteknél is egy járható út lenne? Vagy ők már az a tapasztalat, ha egyáltalán van önöknek ilyen tapasztalat, hogy felnőtteknél már ez farhány borsó?
Hát azt gondolom, hogy akkor nem lenne talán farhány borsó, hogy tényleg lenne következménye annak, hogyha nem úgy tartod az állatodat, hogyha folyamatosan életvitelszerűen láncon van tartva egy állat, és ennek van lenne következménye, akár pénzbüntetés, akár más büntetés is. Én azt gondolom, hogy valamennyire javult amúgy, minimálisan javult az állattartás, talán itt Borsodban is, de nyilván vannak olyan részek, ahol nem teljesen jutott el, és még ott is egy, most én beszélek mondjuk egy kutyáról, a jószág az jószág maradt, szóval nem úgy van tekintve, mint egy érző lény, nagyon sok szempontból, hanem mint egy darab, mint egy tárgy. És hogy ha eltűnt, akkor majd jön egy másik. És vagy hogyha nem is tudom, hogyha beteg, hát akkor majd lesz vele valami, ahogy természet elintézi. De nyilván rajtuk is nagyon sokszor segíteni kell.
Mi a tapasztalat, akik bekerülnek a menhelyre? Milyen idős, milyen korú kutyák, illetve cicák?
Régen lehetett elmondani, hogy van egy kiskutya szezon, az tavasztal, meg késő ősszel, de most már ez teljesen így elhúzódott. Szóval most már nem lehet azt mondani, hogy tavasztal van a kiskutya szezon, mert akkor ugyebár van a tüzelés, azok a kutyáknál, és a párosodás, és akkor kerülnek be a frissen megszületett kutyák. Most már ez egy kicsit így elhúzódott, és hogy nem szeparálódott így szét, hanem szinte folyamatosan fialnak a kutyák, és nincsen annyira ez így kébevés, vagy csak tavasztal, meg késő összeszületnek, de egészen a pici újszülött kutyáktól, akik mondjuk felesleges szaporulat és kidobják őket, egészen a több évesig, szóval 16 éves kutya is nem olyan rég került be a menhelyünkre, meghalt a gazdia, és egyszerűen nem, szóval nem voltak örökösök, akik tudták volna fogadni, és ott volt egy láncon tartva a 16 éves kutya, ő bekerült például a menhelyünkre. Az a tapasztalat, hogy általában azok a kutyák, akik ilyen 10 év felett kerülnek be, azok nagyon-nagyon nehezen viselik ezt a menhelyi rétet. Nyilván éltek egy családba, x ideig, nem akár 7-8-10 évig, és azt, hogy bekerülnek egy olyan közegbe, ahol folyamatos kutyaugatás van, mondjuk egy kicsi helyre vannak betéve, mert amikor karanténba kell raktunk az első 14 napig, akkor nem egy nagy helyre szoktuk betenni őket, és esetleg van olyan, aki még érintést nagyon sokat kapott, mondjuk egy lánca volt megkötve egy ház végébe, azért ezeknek nagyon-nagyon nehéz ezeknek a kutyáknak ezt megszokni, hogy itt a menhelyen éljenek. Volt már arra sajnos példa, hogy bekerült egy 14-3-4 éves kutya, és így bánatában szépen-szépen fogyott, és aztán végül feladta a harcot, de volt olyan esetünk is, aki például bekerült egy 15 éves kis pincsikeverék a menhelyünkre, és örökbe fogadták Németországba gazdához. Nagyon-nagyon megsajnálták. Most is van például egy olyan kutyánk, egy 14 éves, aki egy nénitől került be a menhelyre, és őt, ahogy megkérdettük, neki is már elég sok érdeklődője van, de ez sokkal ritkább. Szóval a menhelyről is örökbefogadás azért a 8 év feletti kutyák azok sajnos itt élik le a maradék is életüket.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk tovább a beszélgetést, maradjanak velünk!
Again in my bed, talks to me with words of calm. Still of a night in my ears, washed with the tears. Now I know what is real. If I see, if I hear the absence of your soothing kisses in the summer sun, blows away all the scenes of our finest
Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rozmán Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyének vezetőjével, akivel a következő percekben az örökbefogadásról is szót ejtünk. Mitől függ az, hogy egy állat talál-e gazdát? Mikor talál gazdát?
A legtöbbször akkor, minél fiatalabb, annál biztosabb az, hogy gazdához kerül egy kutyus, mert nyilván azt gondolják az emberek, meg hozzáteszem azért jogosan is, hogy egy kölyök kutya talán jobban formálható, jobban tudják a gazdák formálni, és jobban nevelhetőbbek, de azért ezt nagyon sokszor én ezt megkérdőjelezem, mert például nekem eddig szinte mindig kutyám, akit örökbe fogadtam, és a menhelyre azt még mindig időset viszek haza, mert tudom, hogy az már egy ilyen nem sajnos esélytelen arra, hogy gazdához kerül, és ugyanolyan hálásak, ugyanolyan kedvesek, ugyanúgy lehet őket tanítani, mint akár a fiatalabb, nyilván egy picit több odafigyeléssel, de lehet őket tanítani. Ezeket az állatokat is, meg mi nagyon sokszor ezt tudtunk mondani például azt, hogy idős embereknek nem feltétlenül jó egy fiatal kutya, mert ugyebár az idősebb emberek azok szeretik tutyumutyuzgatni, babusgatni ezeket a kutyákat, és sajnos sokszor a fejükre nőnek. És ugrálnak rájuk, fellökik őket, nincsen megnevelve, a kutya lesz a falka vezér a családba, és nem nagyon tudják irányítani, és ilyenkor azért előfordul az, hogy nem tudják foglalkozni, és visszakerül mondjuk a menhelyre. Na, az a kutyának onnantól fogva meg van pecsételve a sorsa, mert soha nem volt kezelve. Itt a menhelyen nyilván próbáljuk nevelgetni, de nem nagyon lehet, és egy olyan kutya kerül vissza mondjuk egy-két évesen a menhelyre, amikor már kicsi korában is mondjuk lehet, hogy jobb helyre lehetett volna, örökbe lehetett adni, hogy tudnak vele foglalkozni, akit már nem nagyon lehet, csak erős akarattal lehet irányítani, és ezzel nagyon-nagyon sok dolgunk van. Szóval én szoktuk mondani, nem feltétlenül egy kölyök kutya jó egy idősebb embernek, mert ugyanolyan hálások az idősebb kutyák is, és tényleg velük már nem kell olyan sokat sétálni, nem kell annyit szaladgálni, velük elvinni, futtatni, szóval ez egy olyan dolog, amikor tényleg hozzánk jönnek, ezt el szoktuk mondani, és sokszor azért meg is szoktak ezt fogadni, és meghallgatják azt, hogy jó, akkor néznek mondjuk egy 2-3-4-5 éves kutyát.
Azért ugye itt a legnagyobb segítség gondolom az alapítványnak, ha örökbe fogadnak egy kutyát, az a legnagyobb teherlevétel. De azért többféle segítség is létezik. Szokott lenni ugye sétáltatás, kutyagolás. Ez most hogy áll? Mert ugye a hőség miatt többnyire elmaradtak itt a nyáron.
Igen. Minden hónap második vasárnapján van nálunk ez a kutyagolás rendezvény, ahol egy órától 3-4-ig lehet kijönni a menhelyünkre és elvinni az elket, az állatokat sétáltatni. Ez azért hatalmas nagy segítség nekünk is, meg a kutyáknak is, mert hogy mondhatom azt, hogy ez egy lehetőség, hogy kimozduljanak a kennelből, és ezt nagyon-nagyon élvezik. Az állatok, itt a menhelyünk háta mögött van egy hatalmas nagy gát, ahol lehet szaladgálni velük, lehet velük futkározni, nyilván elengedni nem lehet, hatalmas nagy terület van itt, és ezt tényleg nagyon-nagyon szokták szeretni, akár ez egy jó családi program is a gyerekeseknek, mert hogy meg ilyenkor talán jobban megismerik, hogy milyen állataink vannak bent a menhelyen. Úgyhogy ilyenkor mindenkit szeretettel válunk. Most nyáron, az utóbbi, az augusztusi az elmaradt a hőség miatt, a júliusi azt megtartottuk, mert akkor pont volt egy ilyen kicsi szünet, hogy nem volt annyira nagyon-nagyon meleg, talán olyan 25 fok volt az nap, amikor tartottuk, de a hőségben igen, akkor nem szoktuk megtartani a kutyagolást, de attól függetlenül hozzánk a kutyagoláson kívül is ki lehet jönni sétáltatni állatokat, csak bejelentkezés szükséges hozzánk, akár üzenetbe, Facebookon, telefonon kérnek időpontot, és akkor adunk sétáltatásra lehetőséget. Ez nem csak a kutyagoláskor lehetséges. Minden hónapban kimegyünk a Miskolc plázába, ott szoktunk egy ilyen saját termékeinkben, mert úgy értve, hogy más a logóval ellátott póló, bögre, szatyrokat, és így azzal a megvételével, adományával így támogathatják a mi menhelyünknek és a menhelyünk lakóit is. Ez is egy adományozási lehetőség, és természetesen szerencsére azért gyakran jönnek ide a menhelyünkre, van a menhelyünk előtt egy ilyen kis sziget, ahol várjuk az adománytárgyakat. Itt mindenre gondolok itt akár kiukat, focilabda, kosárlabda, plüssjátékok, azok azért nagyon-nagyon fontosak, mert a pici állatokhoz azt szoktuk oda betenni, hogy ők is hozzábújnak ilyen anyapótlékként, fertőtlenítőszerek, kipó, domestos, akkor gumikesztyű, papírtőlők, rossz ruhaneműk, itt ágynemű törölköző, amit már nem használnak az emberek, ezeket mi nagyon nagy szeretettel fogadjuk, mert hogy az állatorvosi részlegünkön, ott a kutyák alatt, ott mi lepedőket, takarókat, meg ilyen rossz ruhaneműket szoktunk betenni, és ezt azért naponta többször kell cserélni, úgyhogy ez is nagyon nagy segítség nekünk.
Tehát akkor így is lehet tulajdonképpen segíteni a menhelyet.
Így van, nem csak kifejezetten anyagilag, hanem akár így is, igen, hogy adományokkal, adomány kivétele. Nyilván itt most nem beszélek, mindig nagy szükségünk van a élelmiszerre, a kutya, akár nedves száraz tápra, a macska nedves száraz tápra, a kölyök kutya tápra, amiből hiányunk van. Általában, amikor van valami hiány cikkünk, vagy hiányunk, azt mindig felszoktuk tenni a Facebook oldalunkra, hogy segítsék az embereket. Ha hallgatók követik a Miskolci Állatsegítő Alapítvány Facebook oldalát, akkor ott láthatják akár az aktuális állatokat, milyen állatok kerülnek be a menhelyünkre, milyen történések történnek a menhelyünkön, még kik az örökbefogadható állatok.
Ha valaki szeretne önöktől örökbefogadni egy kutyát, akkor annak mi a menete? Hogyan kell készülnie?
Az örökbefogadás menete az úgy történik, hogy először is időpontra lehet kijönni a menhelyünkre, adunk egy időpontot, szét lehet nézni, és ha kiválasztották akár az adott állatot, adott kutyát vagy cicát, legalább egy olyan, a kutyáknál legalább egy háromszor el kell jönni őt látogatni, azonnal nem elvihető. Ez azért jó nekünk, ezt így a Covid alatt hoztuk így ezt a döntést, mert nagyon sokszor átgondolják, sokkal jobban átgondolják az emberek, nem egy hirtelen döntés, átgondolják azt, hogy biztos, hogy ezt a kutyát akarom. Megismerkednek, hogy elviszik többször sétálni, hogy mi nagyjából a tulajdon, hogy viselkedik a kutya velük, mennyire kezelhető ez az állat, és jobban rákészülnek így az állattartás, úgyhogy azért vezettük be ezt a minimum háromszori látogatás szükséges az örökbefogadáshoz. Nálunk van egy örökbefogadási díj, amit adományként kérünk, ami tartalmazza az oltást, az ivartalanítást, ami nagyon-nagyon fontos, az összes oltását, amit mondtam, a parazitamentesítést, szívféreg szűrést és a csippelést. Amint nyilván azt tudjuk, hogy azért akár egy oltás közel 15-20 ezer forint egy állatorvosnál, szóval ez egy töredék, amit így elkérünk, de mégis kell valami mennyi összeg visszafoljon, amit mi ráköltünk egy kutyára. A macskáknál pedig örökbefogadás díja tartalmazza ugyanúgy az ivartalanítást, az oltást, a macskákat is már csipelve adjuk örökbe, és ők le vannak tesztelve a macska betegségekre. Így lehet elvinni az állatokat.
Azért, hogy egy picit próbáljuk pozitívabb hangulatban lezárni ezt a riportot, azt is követhetik itt az érdeklődők az Egyesület Facebook oldalán, az Alapítvány Facebook oldalán, hogy milyen életet élnek nagyjából azok, akik már gazdára találtak. Azért ez is egy pozitív visszacsatolás önöknek, nem? Amikor azt látják, hogy jó helyre kerültek az állatok.
Hát persze, igen. Nagyon sokszor szoktak, az is előfordult, hogy visszajönnek a menhelyünkre a kutyák, akik örökbe fogadtak, és megmutatják, hogy néznek ki, milyen állapotban vannak, hogy mennyire mondjuk kikupálódtak, mennyire kedvesek lettek. Amikor örökbe fogadnak tőlünk egy kutyát, akkor mindig szoktuk kérni, hogy ez lehetséges, küldjenek már róla utána fényképet, videókat, és ezeket mindig fel is szoktuk tölteni az Állatsegítő Alapítvány Facebook oldalára, hogy lássák azt, hogy mennyire jó helyre fogadják örökbe ezeket az állatokat, és hogy tényleg nagyon-nagyon szerethetőek, és nagyon-nagyon kedvesek ezek az állatok, mert nagyon sokan nyilván félnek attól is, hogy azért ez nem egy olyan állatokat fogadnak örökbe, akik foglalkoztak velük, hanem az utcáról felszedett állatok, de ezek talán nagyobb szeretetet adnak, mint akármelyik más, mert annyira kiszolgáltatottak, és annyira érzik azt, hogy segítettünk rajtuk, hogy nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni. Van egy társszervezetünk Németországban, ők minden évben kétszer, háromszor, négyszer eljönnek a menhelyünkre, és akkor szoktak tőlünk elvinni Németországba kutyákat, amikor, ha ott kiválasztják a Facebook oldalunkon, akkor örökbe fogadják ott Németországba, és elviszik oda gazdához, és minden évben egyszer van egy olyan lehetőségünk, hogy a menhely dolgozói kimehetnek oda Németországba, és van egy ilyen kutatalálkozó, az összes örökbefogadott állatainkkal találkozhatunk, akiket oda elvittek Németországba. Ez most lesz majd pont szeptemberben, azt is felszoktuk tenni a Facebook oldalunkra, hogy mennyire boldogok azok a kutyák, akikkel ott találkozunk, és nagyon sok teljesen más természeti félős kutyából mennyire varázsoltak egy csodaszép bátor kutyát, vagy például volt olyan, amikor egy domináns kutyát vittek el, és mondtuk, hogy hát fogadják örökbe, de csak egy kutyának, mert nem lehet mellé más kutyát tenni, és mondjuk három kutya mellé ment, és teljesen beszocializálódott a három kutya mellé is. Ezek ilyen nagyon-nagyon csodás dolgok, és nagyon, mindig nagyon-nagyon boldogan látjuk azt, hogy mennyire, hogy ezért érdemes dolgoznunk azt, hogy látjuk itt az eredményünket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rozmár Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyének vezetőjével beszélgettünk.
Szeretet egyszer.
válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeket ellenőrzi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az országos akció célja a fogyasztók egészségének védelme, valamint annak vizsgálata, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások és az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Miskolcon, illetve Borsodabói Zemplén vármegyében is számos vendéglátóegységet ellenőriznek a szakemberek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lánc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készételek elkülönített kezelésére, továbbá a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelőségére. A részletekről Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztályának vezetője nyilatkozik rádiónknak. Nemzetközi konyhák kerülnek itt a górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei a kormányhivatalok bevonásával egy országos ellenőrzésbe kezdett bele. Miért van erre szükség erre a nemzetközi konyhák ellenőrzésére?
Az ellenőrzések e tekintetben kiterjednek a gyrosz, döner, ázsia, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre, és éppen azért, mert olyan eltérő alapanyagok vannak, és a technológiák is eltérőek, amelyek miatt kiemelten fontos, hogy a higiéniai előírásokat és az élelmiszerbiztonsági szabályokat itt is betartsák. Ugye ezek a rendszabályok Európai Uniós szinten harmonizált szabályok, nagyon szigorúak, de nem minden esetben valósul meg a nemzetközi konyhát képviselő, mondjuk így vendéglátóhelyeken, és sajnos a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok mindenképpen azt mutatják, hogy itt határozottan és fókuszáltan fel kell lépnünk.
Beszéljünk akkor egy picit a korábbi éveknek az ellenőrzési tapasztalatairól. Mik voltak akkor azok az adatok, amiket el lehet mondani, mivel találkoztak az ellenőrök?
2025-ben két nagy fókuszált vizsgálatunk volt ebben a tekintetben, az egyik a távol-keleti vendéglátóhelyeknél, és csak egy érdekes számot mondok, 155 helyen vizsgálottunk, és ebből 126 esetben indult valami hatósági eljárás, és ezek közül 18 esetben idegenesen be is kellett zárni azt az ázsiai éttermet, ahol éppen ellenőriztek a kollégáknak. Olyan súlyos higiéniai problémák merültek fel, amely a fogyasztók egészségét már hátrányosan módosította volna, pontosan jelentős kockázatot jelentett volna a fogyasztók egészségére nézve. De egyébként a gyrosz társasító büfékben is hasonlóak voltak a tapasztalatok. Itt is 89 esetben került sor eljárás megindításában, több gyroszost is be kellett zárni, és itt is egy 17 millió forintos bírság kiszabására is sor került összességében, míg az ázsiai illetve vagy vendéglátó helyeken 15 millió forint értékben. Tehát azt gondolom, hogy a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy muszáj volt idén is megindítanunk ezeket a vizsgálatokat, és ezek a vizsgálatok most már folyamatban vannak.
Mik voltak egyébként akkor az elmúlt évben a legfőbb problémák ezeken a vendéglátó helyeknél, ezeknél a nemzetközi konyháknál?
Hát a leggyakoribb az a személyi higiéniai előírások be nem tartásával kapcsolatos problémák voltak. Sok helyen nem volt például a melegvizes mosogatás, vagy a csatornát, a szennyvizet nem megfelelő csatornán vezették el, de nem tájékoztatták például az allergénekre a fogyasztókat a szabályszerűen és az előírásoknak megfelelően. Nagyon sok helyen hiányzott a takarítás, vagy nem volt megfelelő, illetve a kapcsolódó dokumentáció meglétével is problémák merültek fel. Amellett pedig súlyos élelmiszer biztonsági kockázatok is előfordulhattak, az alapanyagokat nem megfelelően tárolták és kezelték, a hűtési láncot nem tartották fel folyamatosan, és a nyomon követhetőség sem volt igazolt és biztosított, vagyis nem tudták azt igazolni az üzemeltetők, hogy honnan szerezték azt az élelmiszert, mikor szerezték, a hűtési láncot megtartották-e, vagy nem tartották meg, és ez mind-mind olyan kockázat, ami mondom még egyszer a fogyasztók egészségére nézve is hátrányos lehet.
Mitől függ egyébként az, hogy egy ilyen ellenőrzés alkalmával idézőjelben csak pénzbírságot szabnak ki, vagy az, hogy már be is záratják esetlegesen azonnal is azt a helyet?
Ez mindig a jogsértés súlyától függ. Tehát, hogyha egy kisebb, mondjuk tájékoztatási kötelezettség fordul elő, akkor csak figyelmeztetést alkalmaz a hatóság, az NKFH, illetve a kormányhivatalok. Ha súlyosabb esetek felmerülnek, vagy ismételt a jogszabálysértés, mindig végzünk utóellenőrzéseket. Nem orvosolta a problémát a vendéglátóhely üzemeltetője, akkor kerül sor bírság kiszabására is. És ami nagyon fontos, az üzletbezárás, a vendéglátóhely bezárása pedig akkor kerül sor, hogyha olyan súlyos higiéniai problémák merülnek, vagy merülhetnek fel, amely a fogyasztók egészségét hátrányosan befolyásolhatja, és ilyen esetek sajnos elég gyakran előfordultak a tavalyi évben, mind az ázsiai vendéglátóhelyeken, mind a giraszos büfék és éttermek ellenőrzése során.
Ez is országos szintű ellenőrzés?
Ez is országos szintű ellenőrzés, minden megyére és a fővárosra kiterjed, úgyhogy e tekintetben is tudok miskolci, illetve Borsodabon üzemfél vármegyei adatokkal is szolgálni.
Mit tudhatunk ezekről az adatokról?
A tavalyi évben a Borsodabó-Üzemplén vármegyében 22 gíroszost ellenőriztek, és ezek közül egy esetben kellett az üzletet idegenesen bezárni, de egyébként ott már újra nyithattak, mert orvosolták a problémát, és 5 élelmiszer terméket kellett kivonni a forgalomból nyomonkövetési probléma miatt. Az ázsiai üzemeltetési éttermek esetében ott kicsit nagyobb volt a kifogásolási arány, ott 9 ellenőrzést végeztek a kollégák, 8 esetben indult eljárás, és 3 esetben volt felfüggesztése a vendéglátóhelynek, tehát amikor be kellett zárni ideglenesen 1 vagy 2 hétre az adott vendéglátóhelyet. Minden esetben egyébként az üzemeltetők orvosolták a problémát, tehát akkor ezt utólag ellenőriztük 1 vagy 2 héttel később, akkor már tudták igazolni és megfelelően bizonyítani, hogy megfelelően járnak el, és emiatt ezt követően már kinyithattak újra ezek a büfék.
Mik egyébként a tapasztalatok, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy egy-egy ilyen ellenőrzés után azért mennyire szabálykövetőek, tehát hogy megijednek egy kicsit itt a konyhák üzemeltetői?
Én azt gondolom, hogy abszolút mértékben együttműködőek, emiatt is átérzik azt, hogy nekik ezeket a szabályokat be kell tartani. Azért hadd mondjak el egy érdekességet, volt ilyen ellenőrzés a fővárosban, az üzemeltető azt mondta, hogy ő, mivel ő nem magyar, ezért rá a magyar jogszabályok nem vonatkoznak, és ő ezért nem tartja be ezeket a nagyon szigorú Európai Uniós és magyar szabályokat. Természetesen a kollégák, amellett, hogy bezárták a büfét, idegenesen felvilágosították itt arról, hogy ez nem így működik, tehát ha Magyarországon árusítanak bármely terméket, akkor a magyar is uniós jogszabályoknak meg kell felelni, és érdekes módon egy 2 héten belül meg tudta oldani ezeket a problémákat, kifestetett, bevezette a melegvizet, a szennyvízelvezetést megoldotta, kitakarított megfelelően, ezt követően természetesen újra nyithatta azt a vendéglátóhelyet, de mondom még egyszer, ilyenkor a nemzetközi konyhákat képviselő és üzemeltető vállalkozásokat még azért fel kell hívni arra, hogy Magyarországon és az Európai Unióban az itt lévő szabályokat be kell tartani.
Mi egyébként azzal kapcsolatban a tapasztalat évközben is, az, mert gondolom azért évközben is vannak ellenőrzések, nem csak ilyen országos nagy kampányok, akkor is nagyjából hasonlóak az arányok itt a szabálytalanságokat tekintve?
Nagyjából hasonlóak az arányok, és ugyanazok a problémák is. Tehát amellett egyébként, hogy említettem is, hogy most van egy ilyen országos akció, például egy fogyasztóbejelentéssel a kormányhivatalhoz, vagy az NKFH-hoz, akkor soron kívül vizsgálatot rendelünk el, tehát a kollégák akkor is vizsgálódnak, hogyha nincs ilyen országos ellenőrzési kampány. De nagyjából ugyanazokat látjuk egyébként olyankor is problémaként, a higiéniai szabályok nem megfelelő kezelése, illetve a élelmiszerek nem megfelelő kezelése, ütési lánc megszakadása. Egyébként e tekintetben is olyankor is együttműködőek a vállalkozások, hanem központi és országos kampány vagy ellenőrzési fókusz van folyamatban. Sajnos sok esetben emlékeztetni kell őket, hogy vannak élelmiszerbiztonsági szabályok, amely rájuk is vonatkoznak, és amelyeket be kell tartani a fogyasztók egészségének meg életének védelme érdekében.
Meddig fog tartani ez a nemrég kezdődött ellenőrzés sorozat?
Nem határoztunk meg végig határidőt az ellenőrzésre, éppen azért, hogy nézzük meg, hogy most milyenek az idei ellenőrzési tapasztalatok, addig fognak folytatódni, amíg szükségesek, és aztán természetesen folyamatában fogunk dönteni arról, hogy mondjuk ez meddig terjed ki, akár évvégéig, vagy akár a következő évre is áthúzódóan.
A hallgatókat én azt gondolom biztos, hogy érdekli, hogy mi történik akkor, hogyha ők találkoznak egy esetlegesen számukra szabálytalanságnak tűnő dologgal egy-egy ilyen étteremben, vagy egy-egy ilyen nemzetközi konyhán. Ők mit tehetnek?
Mindenkülött kérjék el ilyenkor a vásárlókönyvét, tehát jegyezzék be ezt a problémát oda, illetve éljenek bejelentéssel, vagy az NKFH felé. Az nkfh.gov.hu oldalon van egy ingyenesen elérhető telefonszámunk feltüntetve, illetve e-mail címünk, tehát nekünk is bejelenthetik, vagy akár a kormányhivatalok részére, akár ügyfélkapunk keresztül is könnyen és egyszerűen elérhetőek vagyunk, és a kollégák is azok, úgyhogy mindenképpen jelentsék be ezt a problémát, és akkor megpróbáljuk mi is orvosolni, természetesen felvenni az üzemeltetővel a kapcsolatot.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztályának vezetőjét hallották, azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeket ellenőrzi a hatóság a kormányhivatalok bevonásával.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Úgy múlik el minden, ami fáj, hogyha úgy tartja kedve, néha hazajár. Nem szól hozzád, csak leül egyedül, hogy érezd, hogy élsz ott legbelül. Cipelem a sorsomat, de néha nem bírom el. Keresem a lelkemet, de van, hogy nem felel. Van, amikor ringat lágyam, és van, hogy elsodor. A szerelem az egyetlen lélekdonor. Sok a szó, ami betakar. Folyton beszél, de semmit nem akar. A pillanat, ami sokat ér, némán múlik el. Egy ölelés épp elég, ha búcsúzni kell. Amikor majd eljönnek a régen várt csodák, ne felejts el, akkor majd kérlek gondolni rám. Lesz, hogy csak ringat lágyam, és lesz, hogy elsodor. De a szerelem az egyetlen lélekdonor. Valakinek te vagy a lélekdonor.